Jézust és övéit, az elöljárók a zsinagóga melletti nagy csarnokba vezették, itt töltötték az éjszakát. Már nem emlékszem rá pontosan, hogy előtte nem voltak-e a legvénebb nagyházában, és nem kaptak-e szabályos vacsorát, hanem csak kis frissítőt. Jézus még néhány vízkóros embert meggyógyított, akiket hordágyon hoztak a szálláshely előudvarába. Ez a ház nagy tanítócsarnok volt, amelyben az utazó rabbikat szokták elszállásolni. Pogány stílusban nagyon szépen volt megépítve, körös körül oszlopokkal. Belül nagy terem volt megemelt teraszokkal, és a falaknál tanítószékekkel. A falak mentén azonban a padlón fekvőhelyek voltak felgöngyölve, a falra felkötött sátortetőt le lehetett föléjük ereszteni, és a fekvőhelyek egyenként mozgatható fallal voltak elválasztva egymástól. Mai éjszaka itt aludtak. Jónás, az új tanítvány apja is velük volt, mert ő nem idevaló volt. Cirinus azonban a fiaival hazament. Kívülről ennek a csarnoknak a tetejére föl lehetett menni, és a lapos tetőn, vödrökben mindenféle növény volt, és nagyon szép kilátás nyílt. Május 2. Mielőtt Anna Katalin a mai nap képét elmondta, megemlítette, hogy nagy utat tett meg azért, hogy odaérjen ebbe a képbe, és útközben sokféle segítséget nyújtott. Ezt mondta, már nem tudom, hol mindenhol jártam, csak arra emlékszem, hogy többszörösen sebesült embereket kellett bekötöznöm. Nagyon háborgó tengeren is jártam. Gyakran olyan sokáig kellett tevékenykednem, hogy arra gondoltam, meg se fogok érkezni. De egyszer csak egy másik helyen voltam, és eljutottam Szalamiszig, és láttam, mit tett ma Jézus. De sok mindent elfelejtettem belőle. Reggel láttam, hogy Jézust a legvénebb, egy nagyon tiszteletre méltó férfi és más rabbik a kórházba kísérték. Jézus meggyógyított néhány vízkóros és köszvényes férfit, olyanokat is, akiken jóindulatú lepra volt. A meggyógyultak fölmentek a szabad térre, ahová a többi zsidó közben összejött, és Jézus először a férfiak előtt tanított a manna gyűjtésről a pusztában, és arról, hogy éppen most jött el a tanítás és megtérés igazi, égi mannájának ideje, és hogy új, égi kenyeret fog adni nekik. Ezt én az oltári szentségre értettem. E tanítás után a férfiak elhagyták a teret, és az asszonyok foglalták el. Sok pogány asszony is jött oda, akik a háttérben elkülönülve álltak. Jézus általános dolgokat tanított az asszonyok előtt, mert pogányok is voltak ott. A mindenható Istenről, az Atyáról, mennek és földnek teremtőjéről, a sok Isten hét oktalanságáról, és Isten emberek iránti szeretetéről beszélt nekik. Innen Jézus övéivel a legvénebb házába ment lakomára. A vén több rabbival vezette oda Jézust. A házam nagyon nagy, pogány stílusú épület volt, előudvarokkal, nyitott folyosókkal és teraszokkal. Nagy ünnepet készítettek elő. Az oszlopos folyosókon sok asztal állt, lombfüzéreket feszítettek ki, és koszorukat aggattak a falakra. Ünnepi vacsorának tűnt Jézus és a húsvéti ünnepekről hazatért barátok számára. A vén Jézust egy melléképületbe vezette, ahol a felesége volt más asszonyokkal, néhány tanító is odajött. Miután az elfátyolozott asszonyok mély meghajlással köszöntötték Jézust, ő pedig néhány barátságos szót mondott nekik, jött koszorút viselő gyermekekből álló, fuvolán és más hangszereken játszó menet, és a vacsorához vezették Jézust. Az asztalok virágcsokrokkal és vázákkal voltak díszítve, magasabbak voltak, mint Júdeában. Az étkezők sűrűbben és nem annyira kinyújtózva feküdtek az asztalok mellett. Megmosták a kezüket. Sok más étel mellett láttam valamit, ami olyan volt, mint egy bárány, amelyet Jézus szelt föl, és kerek kenyér darabokon adta körbe. Nekem úgy tűnt, hogy a bárány előre fel volt szeletelve, csak újra összerakták. Újra jöttek a muzsikáló gyermekek, köztük vakok és fogyatékosok is. Szépen felöltöztetett 8-10 éves kislányok csoportja követte őket, köztük a házigazda leányai vagy unokái is. Valamennyien finom, fehér, kissé csillogó szövetből készült ruhában voltak. A ruházat itt nem olyan bő és fátyolszerű, más, mint Júdeában. Hajukat három részre osztva, hosszan leeresztve viselték, és alul mindenféle apró díszítés, bojtocskák, gyöngyök vagy piros gyümölcsök fogták össze. Mindez úgy tűnt azért, hogy a göndörhaj ne kunkorodjon. Láttam néhány fekete és vöröses-barna hajú kislányt is. Közülük többen hoztak egy nagy koronát, melyet koszorukból és mindenféle díszből állítottak össze. A vázát szilárd pántok alkották, mert nem esett össze. Széles abroncsokból pálcák nyúltak fölfelé egy másik abroncsig, melyből egy bokréta vagy egy kis zászló emelkedett ki. Nem gondolom, hogy ez a korona élő virágokból volt, mert legalábbis részben sejemnek vagy pamutnak, meg tollaknak és különféle csillogó dolgoknak látszott. Kislányok ezt a nagy koronát, mint valami baldahint, ugyanígy díszített oszlopokra helyezték Jézus széke fölé. Mások pedig kis tálakon illatos növényeket és alabástron korsócskákban illatszereket hoztak, és a lábai elé tették. Az egyik házbeli gyermek Jézus feje fölött eltört egy ilyen kis palackot, és az illatszert kendővel rásimította a hajára. Aztán elvonultak. Mindezt teljesen csendben, szó nélkül, lesütött szemekkel tették, anélkül, hogy ránéztek volna a vendégekre. Jézus csendben hagyta ezt megtörténni, és néhány barátságos, nyugodt szóval megköszönte. Mire a gyermekek anélkül, hogy fölnéztek volna, visszatértek az asszonyok lakrészébe. Az asszonyok is együtt tettek. Láttam, hogy Jézus és övéi nem sokáig maradtak az asztalnál. Állandóan ételt és italt küldött a szegényebbek asztalaihoz a tanítványokkal, akik folyamatosan másoknak szolgáltak. Ezután ő maga is asztaltól asztalig ment, tanított és magyarázott. A lakoma után a vén és néhány tanító Jézussal és övéivel együtt kiment a vízvezetékhez sétálni. Nyugat felől jöttek. A város vize rossz. Csodálatos építmények, mint nagy hidak álltak egymás mellett. Rajtuk nagyon sok különálló tartály volt, mint a ciszternák. A város minden részének megvolt a saját vízvevő helye és vájúja. Egyeseknél szivattyúzni kellett, másoknál meríteni kellett a vizet. A zsidók víztartályai el voltak különítve. Megmutatták Jézusnak a tartályaikat, és panaszkodtak a vízhiány és a rossz ellátás miatt, és kérték, segítsen rajtuk. Jézus beszélt a készülő új tartályról, amelyen dolgoztak, és ahol ő kereszteltetni akart, elmondta, milyenné építsék. Innen visszatértek a zsinagógához, mert közeledett a szombat. Az iskola rendkívül nagy és szép volt, sok lámpával világítottak benne, és tele volt emberekkel. Kívül teraszok és lépcsők vezettek föl, úgyhogy felülről bele lehetett tekinteni és hallgatni. Ezeket a felső helyeket sok pogány foglalta el, és odalenn is sok pogány betolakodott, és békésen álltak a zsidók között. A tanítás Mózes harmadik könyvéből az áldozatokról és többféle törvényről és Ezekiel könyvéből szólt. Először egy-egy tanító felolvasott, majd Jézus oly szépen magyarázott és tanított, hogy valamennyien el voltak ragadtatva. Mindezen kívül a küldetéséről és ennek közeli beteljesedéséről is tanított. Ők azt hitték, hogy próféta, de úgy vélekedtek, hogy valamivel többnek kell lennie, legalább annak, aki a Messiás előtt jár. Jézus elmagyarázta nekik, hogy ez az előfutár János volt, és szólt a Messiás minden jeléről, amelyekről fölismerhető, anélkül, hogy határozottan kimondta volna, hogy ő az. Ők megértették, és tisztelet és jámbor félelem töltötte el őket iránta. Ezek után tanítványaival még a vénnél volt. Ettek némi kenyeret és zöldséget, majd szálláshelyükre mentek. Jézus, mint mindig, külön és sokáig imádkozott az éjszakában. Az este további részleteit elfelejtettem. Egészében véve Jézust itt rendkívüli szeretettel fogadták. Mindenki a közelébe akart kerülni, és ki akarta fejezni a tiszteletét. Itt nincs semmiféle szekta, semmiféle vita. Több beteget otthonában gyógyított meg. Zsidók és pogányok itt békében élnek, de külön utcákban. A zsidóknak két utcája van. Cirénus fiainak a háza, nagy négyszögletes épület, üzleteik és hajóik vannak. Itt más az építészeti stílus. Sok tornyocskát és csúcsot, épület és ablakrácsot, mindenféle mopszli fejet láttam az épületeken. Ez torzókat, oroszlánfejeket, pogán díszítéseket jelent. Az emberek, amikor Jézus és a tanítványok betértek hozzájuk, ajándékokat, sarukat és új ruhákat adtak. Jézus csak addig viselte ezeket, amíg a saját ruháit kiporolták és megtisztították. Azután az ajándékokat a szegényeknek adta. Május 3. Anna Katalin ma is elmondta, hogy hosszú munkautazása volt Ciprusra. Tegnap Itáliának egyik, ma a másik oldalán utazott végig. Onnan először Júdeába, majd Ciprusra jött. Kétszer kelt át a tenger fölött. A munkái között arra még emlékezett, hogy sokat tárgyalt hosszú ruhás, öves és különös köpenyt viselő papokkal, akik imádkozva jártak a mezőn, mintha kerestek volna valamit, mint olyan valakik, akik telephelyet keresnek és építeni akarnak. Anna Katalinnak ezeket a papokat előkelő emberekhez kellett irányítania, ezeknek pedig javaslatokat kellett tennie, és a szívükhöz kellett utat készítenie. Úgy gondolja, jezsuiták lehettek. Jézus szokása szerint a hajnallal fölkelt, és nagyon hosszan egyedül imádkozott. Így tettek a tanítványok is. Ahol erre lehetőség van, Jézus kimegy a szabadba, egy különálló bokros helyre, és egy sziklához vagy egy gyepes halomhoz támaszkodik, kezét fölemeli, és bensőségesen és buzgón beszél Istenhez. Nagyon gyakran láttam rajta, hogy mennyire jó és követésre méltó a korai ima. Ma újra megnéztem magamnak a kórházat, amelyben Jézus tegnap gyógyított. Kör alakú épület egy kertszerű udvar körül, melynek közepén víztartály áll. Ez a tartály arra szolgál, hogy fürdővizet merítsenek belőle. Főzéshez és iváshoz a vizet nagy edényekben bizonyos gyümölcsök beledobálásával tisztítják. Út körüli kertben gyógynövények teremnek, amelyeket felhasználnak. A kórház harmad részét női betegek foglalják el, és két zárt kapu különíti el őket. Az épületen kívül fedett árok van, benne sár, amelyet trágyaként hordanak a földekre. Jézus itt tegnap csak néhány férfit gyógyított meg, akik amint egészségesen talpra álltak, vele együtt jártak körbe, és hagyták el a házat. Ma reggel Jézus a zsinagógába ment, amely már tele volt zsidókkal, kívülről pedig pogányok vették körül. Olyan elragadóan tanított a kegyelem idejéről és a proféciák beteljesedéséről, hogy az emberek közül sokan sírtak. Ugyanakkor bűnbánatra és keresztségre buzdította őket. Ezen kívül Mózes harmadik könyvéből és Ezekielből olvastak és magyarázott. A tanítás jó 3-4 óráig tartott. Utána övéivel, a tanítók kíséretével Cirénus házához ment, ahová vendégségbe hívták. Ez a ház a zsidó és pogány város között, ez utóbbinak a végében állt. Szalamisznak 8 utcája van, melyekből 2 a zsidóké. Most sem ezeken mentek végig, hanem olyan úton, mely a két város között a házak hátsó oldalánál visz végig, a nagy nyitott kapuk előtt. Ezekben a kapukban sok pogány férfi, asszony és gyermek gyűlt össze, és fejezte ki tiszteletét. Félénken a távolból köszöntötték, és tisztelték meg Jézust és övéit. Részben az iskolában hallották a tanítását, és ennek hatására hozták övéiket a kapukba. Pogányváros falának felénél, az utca végén áll Cirénus udvarokkal és melléképületekkel körülvett nagy háza. Amint a távolban feltűnt a ház, Cirénus felesége és leányai a szolgákkal eléje jöttek, és köszöntötték Jézust és övéit. Cirénusnak 5 leánya, unokahúgai és más rokonai voltak. Gyermekei ajándékokat hoztak, és miután mélyen meghajoltak Jézus előtt, a lába elé szőnyeget terítettek, és lerakták rá ajándékaikat. Az ajándékok között mindenféle ritkaság volt, Például borostyán és korallfácskák egy állványon. Úgy tűnt, mindegyik gyermek a legkedvesebb dolgát akarta hozni, amilyen csak volt, és amit nem tudtak odahozni Jézusnak, a kísérőinek adták át. Cirénusz háza nagyon tágas és pogány stílusban épült, előudvarokkal és külső lépcsőkkel. Fönn a tetőn szabályos kert van, mindenféle cserepes növénnyel. Mindent ünnepélyesen földíszítettek. Az asztal a szokásosnál magasabb volt, piros terítővel terítették le, és arra nem tudom, hogy sejemből vagy finom nátfonatból-e csillogó, áttört takarót tettek. Az asztal körüli fekhelyek is inkább pogány stílusúak, nem olyan hosszúak. A tanítványokon kívül csak mintegy 20 férfi volt itt, az asszonyok külön étkeztek. A vacsora után ismét a megszokott szombati sétára kimentek a vízvezetékhez. Most az új tanítvány, Jónás, Jézust és a tanítványokat apja házához vezette, mely a zsidó várostól külön a kertek között állt. Olyan, mint egy nagy parasztház, és elhatároltságával kolostorhoz hasonlít. Az öreg férfi esszénus. Több idős asszony lakik nála elkülönülten, rokon özvegyeknek, unokahúgoknak, vagy leányoknak látszanak. Némileg másként öltözködnek, egészen fehérbe, elfátyolozottan. Az öreg apa egészen gyermek ilyen boldog volt és alázatos, és gyermekeivel vezettette magát Jézus elé. Nem tudta, mit adhatna Jézusnak, nem voltak kincsei. Maga köré mutatott, önmagára, a fiára és leányaira, mint ha mondaná, Uram, amink csak van, és amik csak vagyunk, a tiéd. És aki számomra a legkedvesebb, a fiam, a tiéd. Jézust és a tanítványokat holnapra meghívta vacsorára. Innen Jézus ismét a vízvezetékhez ment, és az elöljárókkal egy fürdőkút berendezéséről beszélt, ami most készült el. Még nincs fölötte fedél, és víz sincs benne. A vizet előbb a pogányoktól kérniük kell, vagy meg kell venniük, mert a vízvezetékből jön, mely a lapos helyen csak egy emelet magas, és mindkét oldalán tartályok vannak. A víz nyugat felől a hegyekből jön. Az új fürdőkutnak, amelyben keresztelni is fognak, több mint 4 sarka van. Lefelé lépcsők vezetnek benne, és körülötte teknőforma mélyedések vannak, melyek, ha a középső kutnál egy kard megnyomnak, megtelnek vízzel. Az egészet sánc veszi körül, melyen belül még egy szép tanítóhely is van, fölötte sátortető. Sok zsidó és pogány is összegyűlt ide, és Jézus mondta, hogy holnap azokat fogja itt tanítani, akik meg akarnak keresztelkedni. Rövid tanítást adott. A zsidók, akik követték, sokat beszéltek Illésről és Elizeusról. Úgy gondolom, ezek a proféták is jártak itt. Az ide vezető úton zsidó asszonyok álltak itt is, ott is gyermekseréggel. Jézus a gyermekeket megérintette, gyakran magához is ölelte és megáldotta. Több sárga fájtlas, pogány tanítónő vagy anya is állt, itt is, ott is elkülönülten, nyulánk szép kislányokkal és kisfiúkkal, és Jézus átmenőben bizonyos távolságból megáldotta őket. Innen valamennyien Jézussal együtt a zsinagógába mentek befejezni a szombatot. Jézus újra Mózes harmadik könyvéből és Ezekielből az áldozatokról tanított. Csodálatos édességgel és meghatóan beszélt, miközben Mózes törvényének mostani beteljesedéséről szólt. A tiszta szív áldozatáról beszélt, és arról, hogy az ezerszeres áldozatok már nem használhatnak. A lelket kell megtisztítani, és a szenvedélyeket kell áldozatul hozni. A törvény egy rendelkezését sem mellőzte, mintha valamit is elvetne. Magasabb szintre emelte a tartalmát, és ezzel magyarázata a törvényt még magasztosabbá és szebbé tette. Ugyanakkor előkészítette őket a keresztségre, és bűnbánatra buzdított, mert közel van az idő. Jézus szavai, hangjának tónusa egyszerre volt élő és mélyreható sugárzás. Szokatlanul nyugodtan és erővel beszélt, nem nagyon gyorsan, kivéve néha a farizeusokkal, mert akkor a szavai olyanok voltak, mint a hegyes nyilak, és a hangja szigorú volt. Hangjának tónusa szépen hangzó tenor volt, egészen tiszta és páratlan. Még nagy lármában is tisztán ki lehetett hallani a hangját, anélkül, hogy kiabált volna. Az olvasmányokat és az imádságokat a zsinagógában énekhangon recitálták, úgy, ahogy a keresztények kórusimájában és szentmiséjén szokás. A zsidók néha váltakozva is énekelnek. Az olvasmányokat ő is így